Az oráni régi vár a tengerpartról kiszögelő fölnyelven épült. Alig néhány száz éve, és a turisták szerint csodás kilátás nyílik a tengerre. A vár különböző beomlott teraszai alatt van a szultána koridor. Abu Ben Masmir Mór fővezér itt őriztette láncon egy hűtlen kegyencnőjét, hogy a merőben radikális eljárással óvja a kísértéstől. Sikerült-e megóvni a kegyencnő hűségét vagy sem? Ki tudhatná ma már. Sötétkorok és hűtlen asszonyok titkait még eddig senkinek sem sikerült pontosan tisztázni. Annyi bizonyos, hogy ezt a földszinti helyiséget nem szívesen látogatják a turisták, mert sok benne a denevér, a pók, a százlábú és ártalmatlan siklók is megfordulnak itt olykor. Ezt a helyet szemelte ki Gorcsev, mint olyat, ahol ruhát cserélhet Vanekúrral, akinek a várban adott találkát. Ne haragudjék, uram, a késésért, mentegetőzött Gorcsev, amikor kezet fogott. Rajtam kívülálló okok miatt történt, és úgy hiszem megfizettem érte. Azt hitte, hogy az ilyesmit megfizetheti pénzzel? Hát, kérem, ismerte be Gorcsev, én azt hittem. Vanekúr búsan bólogatott. Önnek igaza volt. Most felveszem a ruháját, és bemegyek a századhoz. Magát nem üldözhetik, mert civil. Engem nem küldhetnek el, csak kérdőre vonhatnak távolmaradásomért. Ezek ott nagyon érdekes dolgokat tudnak, arra figyelmeztetem, mondta búsan, és kirakta a zsebeit. Van egy tánctanár, aki állandóan a művészekről beszél, de hasznos is néha, mert jól ismeri a fontosabb állatneveket. A káplárnak kifogása van a galaci révkapitány felesége ellen, és az őrmester megöli, ha nem nevezi a kabóca nevű állatok királyának. Nagyjából ezek a fontosabb tudnivalók. Esetleg lesz ott egy Meár nevű indiai tornatanár, aki meteorológiai okokból kifolyólag megveri időnként önt. Ehhez hozzászokik idővel. Közben levette a ruháit, és Gorcsev beöltözött katonának. A nadrágot hónaljáig húzhatta, és a zubbany felöltőszerűen csüngött és lebegett rajta. De ez nem fontos. Viszont Vanekúr rosszabbul járt. Gorcsev vászonnadrágját úgy, ahogy fel akarta erőszakolni, mire az szétrepett, de teljesen. Két darabra. Maga itt megvár, intézkedett nyomban Gorcsev, amíg az első ócskástól egy ruhát hozok. Vanekúr aggódva körülnézett. Kínos heteim lesznek, amíg majd úgy adódik, hogy ismét felkeres. Ne tréfáljon, csak nem képzel róla ilyesmit. Egy perc múlva itt vagyok, ne aggódjék, mondta Gorcsev, és elment. Egy perc múlva Vanekúr igazán nem aggódott, de úgy két és fél óra elteltével már nyugtalan érzés fogta el. És amikor lassan bealkonyodott, elhatározta, hogy érintkezést keres a külvilággal. Kilépett az ajtón, hogy incsen. Az egyetlen felső ruha Vanekúr közelében a kabát volt. Azzal intett. Egy norvég balneológus nő, életének delén, de már a közeli alkonyt sejtető arcvonásokkal, kodakjával éppen arra jött, és nyomban elájult. Két napig napszúrás ellen kezelték, mert képtelen volt elmondani, hogy mi a baja. Később egy arra járó leányárvaházi növendékcsoport énektanára a fentiekkel egyező előzmények után eltörte rajta az esernyőjét. Vanekúr akkor megtörten, kimerülten visszaült a kőpadra, és olyan volt, mint egy búskomor szultána, aki a fogságban hízásnak indult, és elvirágzott bánatában, mert a féltékeny szultán lenyiratta a haját, de a bajuszához nem engedett nyúlni. Már beletörődött volna abba, hogy itt marad ezentúl, amíg Gorcsev visszatér valaha, és nyers siklóhússal fog táplálkozni, amikor az énektanár feljelentése alapján eljött érte az őrjárat. Miközben egy lópokrozba becsavarva mezít láb, de megvasalva bandukolt a kísérőivel, emlékezett egy őrült festőnek a Tetten ért remete című vásznára, arra gondolt, hogy semmi értelme az őszinte vallomásnak. Ha elárulja Gorcsevet, akkor ezután pénz sem kap a szenvedéseiért, meg ki tudja, hogy elhiszik-e a történetet. Most már mindegy. A börtönbe érve megpillantotta Mehárt, aki éppen sűrű arcraborulásokkal foglalkozott. Csendben leült a sarokba, és amikor a török megfordult egy másodpercre, Vanekúr szerény mosollyal mondta. Ráér a veréssel, ha befejezte. Nekem nem sürgős, csak csinálja tovább, őrült úr. Mi történt Gorcsevvel? Miért feledkezett meg hányatott életű titkáráról? A kilátás miatt. Ha az oráni régi vár terasza előtt nem olyan tág panorámával kínálja tarka kikötői látványát az öböl, akkor a titkár nem okoz rajtaütésszerűen idegösszeomlást a svéd balneológus nőnél, és az énektanárnak továbbra is megmarad jókarban az esernyője. Ezen felül másképpen végződik néhány becsületes és becstelen ember törekvése, Fordítva alakul Abbe Padan király és Portugál Lizár trónviszája, továbbá megváltozik az Ifriz nép történelme. Mert Gorcsev lekönyökölt egy percre a teraszon, és nyomban megállapította, hogy a vár alatt nyúlik az a kőgát, ahol a republik és közvetlen közelében a gyanús szápa vesztegel. És egyszer csak látja, hogy a republik melletti gáton ott van a mester, megismeri a széles válláról, őszfejéről. Aztán a púpos halacska, és az a csámpás, Drugics, az ott privátelek. Egy tányérsapkás hivatalos egyén is velük van, és valami fuvarlevelet nézeget, amit a mestertől kapott. Gorcsev izgatottan figyelt. Rövidesen megindult az egyik daru. A republik felett leereszti láncát, várakozás. Nem sokára a hajó mélyéről a magasba emel valamit, egy ponyvával védett autó. Látszik a négy kereke. Az óceán felül egy kötfal közeleg. Az autó libegbe halad a lánccal. Gorcsev nem érti, csak érzi, hogy mi van itt, és vadul dobog a szíve. Ez a 14 karátos autó, kiáltja belülről egy hang, pedig nem lehet az, hiszen a vízbe zuhant. Nem, itt valami történt. Rohan. Közben elhomályosul a nap, begördül a nyílt tenger felül a köd roppant tankja, és átvonul az utcákon, házakon, embereken. Szegény vanak úr, mi lesz vele? Rajta később is segíthet. Az autó ugye pillanatokon múlik. Gorcsev leír. Messziről látja, hogy a banditák jönnek a partra végig a mólón. Egy raktárépület kapujából figyeli őket. Homályos fények rezegnek a síkon, feketén csillogó aszfalton, és a pokol katlanjának fullasztó gőze ül mindenen. Munkások kiáltoznak, csikorgás, és a daru folyamatos zörgéssel görgeti le a láncot. Partra helyezték az autót. Drugics eltávolítja a ponyvát, Gafiron a kormányhoz ül, és bejáratja a motort. Gorcsevnek a motor ütemére lüktetett a torka. Most egy közelgő taxi fénycsóvája növekszik a ködben. Oda világít a karosszériára, és az orosz önkéntelenül felkiált. Egy kéken zománcozott hatalmas Alfa Romeo elindul, és magasra fröcsköli a sarat. A 14 karátos autó volt. Gafiron, ahogy a mester meghagyta, az Imperiál előtt beült az Alfa Romeo-ba és a körmeit ápolta. Fél óráig itt kell ülnie, akkor indulás. Leterpesztett ujjait lakkozza elmerülten, és halkan fütyül. A versenyző nagy gonddal festi a körmeit, oly precíz, többféle síkból adódó hatásokat figyelve főműve előtt, az utolsó ecsetvonások közben. Az utolsó ecsetvonás után gyorsan egymás felé rázogatta a kezét, mintha tapsolna, de meggondolná, mielőtt összeír a két kéz. Valaki kinyitja a kocsi ajtaját. Egy fiatal katona állott feszes tartásban, de teljesen fesztelenül, bő egyenruhában. Ön Gafiron autóversenyző? Igen. Szíveskedjék velem jönni. Hová? A városparancsnokságra. Miért? Az ön kocsija ez a kéken zománcozott Alfa Romeo? Nem, egy úré, aki. Szíveskedjék velem jönni, lehet, hogy csak egy nagyszerű formaságról van szó. Gyalog megyünk. A kocsi itt marad. A versenyző halott fehéren követi Gorcsevet. Sejthette volna, hogy ez nem tiszta ügy. Komor épület elé érnek. A katona kinyit egy kis kaput, és Gafiron belép. Függöny választja el a folyosó további részétől. Itt várjon, amíg szólok az őrnagyúrnak. És átmegy a függöny nyíláson. Gafiron vár, vár. 20 perc elmúlik. Végül kijön egy múlt századbeli alabárdos pápai testőr, és meghökken a versenyzőtől. Kit keres? Az őrnagyot. Miféle őrnagyot? Ez itt az Oráni Klasszikus Színház művészbejárata. Hé! Gafiron kirohan, mint az őrült, és mindenkinek nekiütközik közben, de csak fut. Késő. A hotel előtt a mester szinte toporzékol. Ott van a kacsaorú kapitány, meg a többi elhanyagolt külsejű alak. Csak az autó nincs ott. Gorcsev közben megelőzte a mestert, taxin visszatér a szállóhoz, egyszerűen beül a kormány mellé, begyújt, és elindul az autóval kísérteties útjára. A sarkon feldönt egy újságos bódét, de fél óra múlva megáll Lebo villája előtt. Mi történt? Kérdezte Rézláb, amikor privátelek értük jön a három főkukasz nevű étteremhez, hogy együtt menjenek a főtérre, ahol a mestert kell várni. Ez a Gorcsev, felelte fogcsikorgatva, hogy gebedne meg, ellopta az autót. Bolonddá tette azt a versenyzőt. Az úgyis bolond volt, állapítja meg a hallgatók Drugics, aki csak egészen kivételes tévedések indítottak arra, hogy beszéljen. Most már legalább elmondhatod, hogy mi volt ez a história az autóval, ami hol a vízbe esett, hol ellopják. Génuában feladott a mester a republikra egy ugyanolyan kocsit, mint ez a bizonyos 14 karátos, magyarázta privátelek. Gafiron versenyzőkocsijának mondták, és ponyvával volt bevonva. A fenékben odaállították ennek a löbónak az autója mellé. A hajó raktárnak a zsebünkben volt. Kirakodás előtt a mi autónk ponyváját ügyesen Löbó Alfa Romeo-jára tett át a raktárnok. Az egymás melletti két autó közül természetes nap ponyva nélküli kék Alfa Romeo-t hitték Löbó kocsijának, pedig az a miénk volt. És Löbó 14 karátos autója ott állt mellette ponyvával fedve. Amikor leszakadt a kocsi, persze azt hitték, hogy az övék. Honnan tudták, hogy leszakad majd a darulánc? Az volt a legegyszerűbb. A kicserélt kocsi ülése alá raktárnak 500 kilós súlyt helyezett el, amíg a hajó úton volt. Éppen 300-zal több volt, mint amit a csigalánc az autóval együtt elbír. Persze alig, hogy felemelte, leszakadt. Remek terv volt, és erre egy ilyen szélhámos... Hát óriás ez a Gorcsev, kiáltott a rézláb. Közben kiértek a vár előtti dísztére. Oránban, ha az ember ösztönösen jár, biztos, hogy erre hozza a lába. A köd valamelyest felszívódott, és az eső is elállt. Drugics, mint általában a zárkózott, nem barátkozó emberek, ínyenc volt, mert az étkezés magányos öröme megfelelt természetének. Hol lehet ez a Cservonec-kölyök? Kérdezte a halacska. Csak nem veszett meg újra a légióval. Ebben a pillanatban egy óriási autó állt meg mellettük. Valami bútorszállító vagy ilyesmi lehetett. Figyeljetek, magyarázatra nincs idő. Egy óra múlva indulunk ezzel a kocsival, csak Linges Trümöt várjuk. Szállítmányozásra fogunk pénzt keresni. Fogd be a szád. A 14 karátos autó a miénk lesz. Ez a kocsi többet ér az előző tervnél. És benne lesz Gorcsev is rövidesen, arra esküszöm. De mi ez a kocsi? Majd megtudod. Most még egy autó kell, mert megérkezett Lingeström a Mesticcel és Porteniffel. Itt várjatok. És már is leugrott a hatalmas, fedett autóról, beszállt egy arra haladó taxiba és elrobogott. Te érted? Kérdezte Rézláb. Rá kell bízni, dünnyögte Privátelek. Nagy esze van neki, azt meg kell adni. Drugics a hatalmas ananász szagolgatta. Miféle autó lehet ez? Bámészkodott a púpos halacska. De mielőtt rátérhettek volna erre a kérdésre, Rézláb nagyot kiáltott. Megvan, nézd a marhát! Gorcsev visszafelé Löbó villája elől sietett a várba, rendkívül nyugtalanul a lehetőségek miatt, amelyek vannak újra a kapcsolatban számításba jöhetnek, ha magára marad egy középkori várkamrájában. Egyszer csak ott állt mellette Privátelek, Rézláb, a púpos halacska és a hallgatag Drugics egy ananász szagolgatva. Körülfogták. Hé, Cservonec, hát ez miféle dolog? Gorcsev rémülten hátralépett. Szent Isten, ezek most feltartják, és Vanek úr mélységes neglizsében ül a rabszultán a cellájában. Megbolondultál, te taknyos? Hagyjanak engem, én most el volt számva rá, hogy Vanek úr érdekében üt. Ám a hallgatag Drugics elvette orra alól az ananászt, és minden további vita helyett fejbe csapta Gorcsevet a nemes gyümölcsel, hogy az ifjú elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, egy hatalmas teherautóban feküdt hanyatt, teljes sebességgel robogtak, és valaki az arcába tüsszentett. Arra fordult, bágyattan és csodálkozva látta, hogy egy nyájas oroszlán hunyorog rá közelről. Ez még nem ijesztette volna meg Gorcsevet, de vak rémület járta át, amikor megpillantott az oroszlán ketrecen egy táblát fityegni, mint valami névjegyet, és ez állt rajta nyomtatott betűkkel. Vendriner Aladár, artista és ragadozó. Az oroszlánt etetni, a ketrecbe nyúlni, vagy a fenevadat bármi módon megijeszteni, szigorúan tilos. Lehúnyta a szemét, mert szeretett volna felébredni, azonban Vendriner Aladár nevű fenevad ismét az arcába tüsszögött, hogy kénytelen volt felülni. De ez csak egy pillanatig tartott, mert amit most látott, attól hanyatt esett, mintha Drugics régi szokása szerint könnyedén fejbe csapta volna valamivel. Vanek úr a szultán a cellájában eltöltött rövid tartózkodást megúszta haditörvényszék nélkül, de igen sokat volt bezárva ez ügyből és még más félreértésekből kifolyóan. Restanciája annyira bővült, hogy így szólt egy napon. Ha létezik ilyesmiben jogutódlás, akkor a déd unokáimnak is lesz mit ülni helyettem. Vanek úr, mint általában a nagyon rendes, formasságokat tisztelő kispolgár, életének sablonjai nélkül, megváltozott körülmények között, züllöttebb, piszkosabb és toprongyosabb lett, mint akár a félszemű Mehár nevű török, aki azóta többször is megverte az időjárásra vonatkozó kijelentése miatt. De ezt már Vanek úr megszokta, mint annyi sok mást, amiről nem értette, hogy miért tartozik a gyarmati hadsereg napirendjéhez. Különben Mehár is állandóan büntetést kapott, mert szeretett inni, és csak akkor hagyta abba, ha elájult. Jelenleg is együtt raboskodtak, és Vanek úr aludni készült a piszkos, férges kőpadlón. A vacsora után Mehár megverte, és most nyugovóra tértek. De váratlanul Würfli úr érkezett látogatóba. Ma éjjel jó dolga lesz, suttogta az ajtóból. Beszéltem az ezredes legényével. Úgy hiszem, hogy segítettem magán. Nézze, bolond úr, felelte elkeseredetten. Úgyis annyi bajom van. Minek segít maga rajtam? De a titokzatos tánctanár szó nélkül távozott, és Vanek úr egy hosszú sóhajjal lehúnyt a fáradt, forró szemhéjait. Istenem, micsoda szenvedés! De egy óra múlva felverték álmából. Az őrparancsnok volt. Keljen fel, az ezredes elé megy. De kérem, mentegetőzött ilyetten. Mit követtem el álmomban? Én igyekeztem feszes tartásban feküdni, és igen szerényen aludtam. Hiába volt minden, menni kellett. Az ezredes magánlakására vezették, ahol vendégek voltak aznap. Ott állt az úri társasággal szemben, kissé ijedten és pislogva a lámpák fényétől. Ma estére egy ügyes katonára lenne szükségem. A legényemnek azt mondta valaki, hogy maga a mi emberünk, szólt vidáman az ezredes, és Vanek úr hátán végig szaladt a hideg. Kérem, hebegte, én igazán nagyon örülök. Na hát, barátom, mondta az ezredes. Akkor rendben van. Maga most muzsikáljon nekünk. Vanek úr ilyetében megtántorodott, mint akit már becsaptak. Hallottam, hogy maga művész ember. Ha nem tudná közlegény, magam is művész vagyok. Költő. Gratulálok, hebegte Vanek úr, és tétován állt. Nos, akar valamit mondani? Kérem, engem annyira megviselt a fegyház és egy török svéd tornász, hogy nem tudnám felvenni a vonót. Hát, hegedül is. Vanek úr arcán könnyek folytak, sűrű, keserű könnyek, és így szólt. Igen, én mindenfélét tudok, hegedülni, festeni, állatneveket. Én nagyon sokoldalú katona vagyok. A társaság döbbetten nézte a zokogó férfit. Egy ősz katonatiszt nem restelte, és saját kezűleg széket tolt a sokat szenvedett, megrendítően ápolatlan síró harcos mellé. Üljön le, barátom, csak üljön le nyugodtan. Az ezredes intett a szemével, és a legény ennivalót tálalt a megtört ember elé. Egy megtört emberhez viszonyítva Vanek úr igen jó étvágyja levett. A társaság csupa régi gyarmati ember. Annyi afrikai tragédia szemtanúja. Csendben komoran nézte a titokzatos légionistát. Laura de Pirelli, az Oráni Operaház olasz származású énekművésznője egy hosszas, szomorú, de igen meleg pillantást vetett Vanek úrra. A művésznő kissé teltidomú volt, és mint nagy általánosságban a hízásra hajlamos hölgyek, vonzódott a romantikához. Mondja, barátom, szólt az érdekes, drámai katonához, aki szenvedő arckifejezéssel lette a rossz bifet. Mi az, amit leginkább nélkülöz itt? Egy kis mustár, vagy egy kovászos uborka, sóhajtotta bánatosan, és az egész arca mosolygott, amikor megkapta. Hogy hívják magát? Kérdezte az ezredes. Van egy igazi nevem, és van egy álnevem, egyiket se tudom pontosan. Az őrnagy felütött egy könyvet az asztalon, és a kabátjára felvart jelzés alapján megállapította a nevet. Maga Gorcsev Iván. Egy hosszú, szőke kapitány most felemelkedett valahonnan a háttérből. Gorcsev Iván, szent Isten, ön Nidzában érintkezésben volt. Vanek úr keserűen bólintott. Úgy van, én Nidzában érintkezésben voltam. Ezt eltalálta a törzsorvos úr. Pierre Bussier, mert ő volt a kapitány, egészen eléje lépett, megnézte és újra azt mondta. Uram, atyám, Gorcsev. Vanek úr sóhajtott. Tisztában volt vele, hogy a kapitányt gondozatlan külseje rendíti meg ennyire. Menjen egy pillanatra az előszobába. Vanek úr kiment az előszobába, és egy tiszti kabátnak dőlve mélyen elaludt ültében. A kabát tulajdonosa másnap a lakását, minden hozzátartozóját, és önmagát is rémülten fertőtlenítette, de hónapokig eltartott, amíg teljesen kiküszöbölte környezetéből Vanek úr rövid, jóízű álmának szapora következményeit. A kapitány közben azt mondta halkan odabent a szobában. Uraim, ez az ember Gorcsev Iván, akire de Bertin tábornok nagyon meleg szavakban hívta fel a figyelmemet. Valamennyien tudják, hogy kicsoda Gustave Le Beau. Ez a Gorcsev Le Beau lányának a vőlegénye. A lány titokban írt nekem. Érthetetlen, hogy a tábornok tekintélye dacára ilyen helyzetbe került ez a szerencsétlen, könnyelmű úri fiú. Legfőbb ideje, mondta végül a kapitány, hogy ez a Verdié őrmester ne veszélyeztesse a gyarmati hadsereg jó hírét alantas brutalitásaival. Éjfél felé Vanek urat felkeltette a fegyőr. Fáradjon vissza, kérem, a fogdába. Vanek úr távol mindattól, amit életében megszokott, és közel a tébolyhoz, nem vette észre az őr különös hangváltozását, és csendben követte a sötét udvaron keresztül. Nagy vizsgálat folyt, amíg aludt. Kihallgatták a tiszturakat, az őrmestert és a káplárt. Nagyon szitták őket maga miatt. Talán elfelejtettek engem agyon lövetni? Sőt, de hiszen majd meglátja, biztatja az őr, és kinyitotta a cella ajtót. Sajnos nem tudtuk elő magáról, hogy kicsoda. És most már tudja, ki vagyok? De mennyire tudom? Megkérhetem, hogy mondja meg nekem is? Azt hiszem, nem árt, ha szintén tudom. Jó, jó, mondta az őr rejtélyesen. Egy napon majd kiderül az igazság, eljön a tábornok, és maga újra az lesz, aki volt. Én is attól félek, motyogta csüggetten Vanek úr, és belépett a cellába. Álmában egy operaházi előadást vezényelt, két ecsettel a kezében. A színpadon Laura de Pirelli énekelt, és egy hosszú rúddal félszemű török csirkefogókat idomított bravúrosan. Ekkor a sötét nézőtéren megjelent egy tábornok, és harsány hangon bejelentette, hogy senki se hagyja el a helyiséget, amíg a rendőrség jön, mert a szünetben valaki elvesztett egy nagyon értékes gorcsevet. Vanek úr erre futni kezdett, de hát mehára nyomában volt, egy-egy élesre töltött kabócával, és az élen, mint valami megdődött fúria, a Galaci Rév kapitány felesége rohant, aki különben is felbújtó volt az ügyben. Segítség, kiáltotta Vanek úr, mert jól tudta, hogy hegedülnie kell, ha elfogják, de ekkor kitettek elé egy lábat, hogy nagyot zuhant. Természetesen Würfli úr tette ezt, aki egyben roppant sajnálkozással exkluzálta magát, miközben Vanek urat gyorsan darabokra tépték üldözői. Ne vegye rossz néven Tintoretto úr, de ön azt állította, hogy kőfaragó és balettáncos. Rettenetesen ordított és felébredt, mielőtt megfulladt volna.